Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Reháker Andrea vagyok, és Önök a Hit Rádiót hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki hűségesen követi a Hit Rádió műsorait, és tegyék ezt a jövőben is, fel lehet iratkozni a csatornáinkra, és én is kérem Önöket, hogy az én YouTube csatornámra is iratkozzanak fel. Engem máshol egyébként nem találnak meg most már a Hit Rádión, hanem ezen a csatornán, hogyha szeretnék hallgatni a podcastjeimet, akkor első kézből kaphatnak információt róla, hogyha felkerül bármi, amint hogyha fel vannak iratkozva, és a értesítés gombra is rákattintanak. A mai műsorban eléggé Németország orientáltak a hírek, viszont szerintem nagyon fontos ezekről beszélni. Az első hír, amiről mindenképpen úgy éreztem, hogy fontos néhány szót szólni, az egy olyan botrány, ami egy 17 éves lányjal történt egy német középiskolában. Az iskolaigazgató ráhívta a rendőrséget a gyerekre azért, mert feltett a TikTokra egy Alternative für Deutschland pártot reklámozó vicces videót. Nyilván nem történt utána semmi, de azért nagyon tanulságos, hogy hogyan lehet erre a szintre eljutni egy társadalomban. A következő hír, amiről beszélni szeretnék, az egy kicsit inkább ilyen feminista, iszlám bevándorlással kapcsolatos téma, ugyanis Ománban olyan helyzetben vannak a külföldi munkavállalók, főleg a nők, ami már egy rabszolgaságnak tekinthető, és arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy mi történik akkor, hogyha ez a kultúra, ez összetalálkozik a nyugati kultúrával, mondjuk egy német nyelvterületen, vagy akármelyik nyugati országban. Az utolsó blogban pedig arról beszélek, hogy a német oktatási miniszter katasztrófavédelmi oktatást szeretne tartani a fiataloknak az iskola keretein belül, de ezek a fiatalok, ezek politikai demonstrációkat jelentenek be, és a Tesla gyárnak a bővítése ellen tiltakoznak olyan jogi csavarokkal, amit 100%, hogy nem ők találtak ki. Tehát nagyon fura, hogy miért pont most kezdenek el beszélni arról, hogy fel kell készíteni a világjárványra meg a háborúra a német fiatalokat. Szóval ebből lehet még nagyon-nagyon érdekes végkifejlet is. Hát remélem, hogy sikerül Önöket az egész műsor alatt itt a hangszórók előtt tartani, és remélem, hogy jó sok gondolatot fognak ébreszteni ezek a témák Önökben. Egy kicsit szeretnék visszatekinteni, nem egy teljesen aktuális hírrel jövök, csak még mindig nem ült el a botrány körülötte, ezért gondoltam, hogy még lehet, hogy aktuális lesz. Ugye a német sajtóban február végén elég nagy port kavart egy esemény, ami alapvetően azért nagyon-nagyon érdekes a mi szempontunkból, mert rámutat arra, hogy egy úgynevezett demokratikus jogállamban mit tehet a polgár, aki teljesen normálisan éli az életét, ott született, fizeti az adót, végzi a dolgát, iskolába jár, és így tovább, és mit tehetnek azok, akik illegálisan érkeznek az országba, és hogy mi a következménye egyik és másik cselekedetnek. És ugye közben a hétvégén lezajlott az orosz elnökválasztás is, ugye senki nem beszélt róla, mert alapvetően semmiféle izgalmat nem tartogat. Annyi a helyzet, hogy nem nagyon voltak ellenfelek, ezért ugye nem ír róla senki, de nagyon érdekes, hogy a választásnak a körülményeiről arról viszont igen. És ebből is látszik, hogy teljes manipuláció áldozatai vagyunk. A sajtó az mindent megtesz, hogy egy bizonyos narratívát erősítsen, és ezt kellene nekünk egy kicsit árnyalni. De akkor kezdjük az elején. Ugye az első hír, amiről szeretnék beszélni, az a németországi esemény, ugye február 27-én egy 17 éves középiskolás lányt rendőrök vezettek ki az osztályteremből, be az igazgatói irodába, és aztán utána nem történt vádemelés. Ugye annyi volt a helyzet, hogy ez a lány, akit Lorettának hívnak, ugye most már nyilvánosságra lehetett hozni a nevét, posztolt a TikTokon egy videót, egy vicces AFD, Alternative für Deutschland reklám videót, ugye annyi volt a lényeg, hogy a törpök szerepeltek ebben a videóban, és a lány feltette a kérdést, hogy mi a közös Németországban és a törpökben, az, hogy mind a kettő kék, ugye az AFD-nek a színe a kék, és ez lényegében semmiféle olyan dolgot nem valósított meg, ami bármilyen uszítást vagy erőszakra felbújtást jelentetett volna, és aztán utána a végén még hozzátette a lány, hogy Németország az nem egy hely, hanem otthon. És ugye ezt a videót látta az igazgató, az iskola igazgató, ahova jár ez a lány, és kihívta rá a rendőröket, úgymond, hogy olyan alkotmányellenes tevékenység, vagy alkotmányellenes tartalom került megosztásra a közösségi médiában, és hogy ezért a rendőrség jöjjön és vizsgálja ki az ügyet. Na most ezzel az egésszel annyi baj van, hogy Németország állítólag egy jogállam, ahol van szólásszabadság, ahol van az embernek arra a lehetősége, hogy protestáljon, van arra lehetősége, hogy véleményt nyilvánítson, és így tovább, elvileg. Gyakorlatilag az AfD az egy akkora problémát jelent most a főáramú politikának, hogy mindenre hajlandóak, hogy valahogy eltakarítsák az útból, mert ugye egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és az, hogy a 17 évesek között ilyen népszerű, hogy vicces videókat készítenek azért, hogy népszerűsítsék, ez viszont már tűrhetetlen. És ugye nem bizonyította senki, meg nem döntötték el, hogy az AfD alkotmány ellenes volna. Ugye bent van a parlamentben egy teljesen normál választható párt, tehát nem lehet rásütni azt, hogy mondjuk nemzeti szocialista, és nem lehet betiltani sem. Ettől függetlenül mindent megpróbálnak, hogy valahogy eltakarítsák az útból, és ez is alapvetően a rendőrök nem csináltak utána a lánnyal semmit. Annyi történt, hogy bementek az osztályba az óra alatt nyilván, három rendőr elvezette ezt a lányt, be át az egész iskolán az igazgató irodáig, hogy mindenki lássa, hogy ugye rendőrök viszik el, és aztán nem történt semmi, csak annyit mondtak neki a rendőrök, hogy a jövőben jobban fog tenni, hogyha nem foglalkozna ilyesmivel, nem posztolna ilyen dolgokat, és aztán elmentek. Tehát lényegében megszégyenítették, és megpróbálták megfélemlíteni, hogyha ezt tovább csinálja, akkor hasonló helyzetekbe kerülhet, mint ez. Na most, ez egy olyan embernél, aki alapvetően csak szórakozik, kontraproduktív tud lenni, ugye, vagy azt váltja ki, hogy teljes idegrohamot kap az ember, és úgy megijed, hogy utána nem posztol semmit, soha többet, vagy pedig azt váltja ki, hogy na majd én megmutatom nektek azért is, és akkor ez az AfD malmára hajtaná a vizet egyébként. És úgy került ez képbe nálunk, most ez az egész úgymond február 27-én történt, azóta is ugye megy a problémázás rajta, az AfD bevitte a Bundestagba is a témát, meg megy azért a német sajtóba a vita ezen, de ugye Elon Musk is most már belekeveredett a dologba, tehát az X-en kiposztolta egy német az egész anyagot, és akkor erre Elon Musk így visszatvítelt, hogy tényleg valóban csak ennyi történt. Már úgy értve, hogy a lány csak ennyit csinált, és aztán utána elvitték a rendőrök. Szóval most már ez is egy ilyen, meg mi is, hogy erről beszélünk, most már kezd eljutni olyan helyekre is, ahol egyébként ez egy teljesen érdektelen hír lenne. És ugye megemlítettem, hogy a hétvégén elnökválasztás volt Oroszországban, ugye ott meg mindent megpróbálnak, hogy elmondják nekünk, hogy csalnak, tehát azokat a módszereket, amiket az amerikai elnökválasztáskor lehetett látni, hogy tömegével tolják bele az urnákba az ellenőrizetlen szavazatokat emberek, meg ugye nem lehet nagyon másra szavazni, csak Putyinékra, még van három másik párt, akire lehet listán szavazni, amelyek nem ellenzékiek, hanem alapvetően egyetértenek a Kremlben Putyinféle politikával, ezekre lehet még szavazni, tehát az összességében az egész egy ilyen áll dolog, semmi értelme nincsen, mert igazából nincsen választási lehetőségük az oroszoknak. Tehát ezt pedig úgy állítják elénk, hogy ez egy nem követendő dolog, és ebben egyet is értünk, ez egyáltalán nem egy követendő dolog, tehát hogyha választás van, akkor legyen rendes választás, ha meg diktatúra van, akkor meg nem kell választást imitálni, hanem akkor azt kell, hogy a választás helyett akkor legyen kinevezés, és akkor nincsen appelláta, akkor mindenki tudja, hogy itt igazából nincsen szava abban, hogy mi történik, meg mi nem történik. És hát ez egy rossz beállítás. Viszont azt előadni, hogy valahol demokrácia van, és ugye ez a lány, ez csak egy posztot rakott ki egy közösségi média felületre. Semmi nagy egyéb extra nem történt, kirakta ezt a posztot, és nyilván viccesnek találták ezt, és miért ne lehetne pártpreferenciája egy diáknak, főleg úgy, hogy ebben az iskolában, ahol a rendőrök elvezették a lányt, a szociáldemokrata párt hatalmas transzparensekkel az aulában hirdeti saját magát, tehát nem az van, hogy az iskolában ugye tilos politikai hirdetéseket elhelyezni, hanem egyszerűen az van, hogy az AfD-re tilos szavazni, meg az AFD-t tilos népszerűsíteni, mert akkor elvezetik a rendőrök az embert. És hát Németország az tényleg a demokrácia hatalmas letéteményesének tartja magát, ugye mindenhol beleavatkoznak a dolgokba, itt nálunk is Ursula von der Leyen német, aki ugye próbálja Magyarországon a demokráciát valamilyen módon megmenteni, bár nem tudom, hogy mitől akarja megmenteni. Ugye nálunk van szó lesz szabadság, nálunk működnek ezek a csatornák, van több olyan felület, ami kormánykritikus, és azok is működnek. Annak ellenére, hogy ott azért eléggé durva eszközökkel próbálják a propagandát erősíteni, meg tolni, de teljesen mindegy, mert hogy nincsenek betiltva. Lehet tüntetni, ahogy láttuk ezt ennél a úgynevezett pedofília elleni tüntetésnél is, nincsen semmi gond, nyugodtan mindenki azt tesz, amire indítja a lelke, engedélyt kell rá kérni nyilván a közterület fenntartóknál, a polgármesteri hivatalba vagy a rendőrségen, de senkinek nem tiltják be a kezdeményezéseit, hanem nyugodtan lehet gyülekezni. Na most ezt már Németországban a jelek szerint nem lehet megcsinálni, és hogyha meg emellé oda tesszük azt is, hogy mit kapnak a migránsok. Ugye itt a csatornán beszéltem már arról, hogy egy másik középiskolával kapcsolatosan, hogy az iskola körüli parkba oda telepedtek a migránsok, és ugye elkezdték erőszakolni az egyedül mászkáló kislányokat, és az iskola egyszerűen a szülőknek javasolta, hogy legyenek szívesek hozni-vinni a gyereküket, ne mászkáljanak egyedül a gyerekek még fényes nappal sem. Na most itt mi történik? Na oda nem vonul ki a rendőrség, hogy megpróbálja valahogy megakadályozni, hogy ott a migránsok berendezkedjenek, meg nem megy utánuk, hogy akkor ráadásul itt bizonyítottan erőszaktevőkről is van szó, hanem mit csinál a rendőrség? A 17 éves lányok után mászkál, akik alapvetően semmiféle bűncselekményt nem követtek el. És azt kell megszégyeníteni, azt kell kivezetni az osztálytársai előtt az osztályból, és így tovább. Most egyébként lehet, hogy csak a mikorosztályunk gondolja, hogy ez szégyen, mert ugye most a protestkorban, tehát egy tinédzser az valószínűleg még ezt vagánynak is tartja, hogy elviszik a rendőrök, tehát annak idején mi is, amikor ebben az időszakban voltunk, mindent máshogy csináltunk, mint ahogy egyébként a felnőttek elvárták volna, tehát lehet, hogy ezzel csak olajat öntöttek a tűzre, de ettől függetlenül mégiscsak az volt ezzel a szándék, hogy ennek a gyereknek soha többet ne jusson eszébe, hogy az AFD-t népszerűsítő videókat tegyen fel a TikTokra, vagy akárhova. És hát, hogyha valaki azt állítja Németországról, hogy ez egy demokrácia, akkor ehhez viszont mindenkinek joga kéne, hogy legyen. És ugye hiába, tehát a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvény, meg a gyűlöletbeszéddé minősítő dolog, az azért nagyon veszélyes, mert ez egy ideológiai kérdés. Ez egy olyan bűncselekménynél, ahol történik egy tett, mondjuk ellopnak valamit, magántulajdon ellen elkövetett bűncselekmény, vagy megölnek valakit, vagy megvernek akár. Tehát egy csomó olyan bűncselekmény van, aminél konkrétan definiálni lehet, hogy ez valaki ellen elkövetett bűncselekmény. De az ilyen gyűlöletbeszéd témáknál mindig politikai ideológia adja az egésznek az alapját, és a politikai ideológia az mindig az aktuális kormányzat, meg az aktuális főáramnak az iránya, tehát nem egy ilyen demokratikus gondolkodásmód van ezzel az egésszel kapcsolatban, hanem minden az éppen aktuális, legerősebb politikai szél által van meghatározva. És hogyha ezt nézzük, akkor életveszélyes egy ilyet bevezetni, mert miért ne lehetne arról beszélni nyíltan, hogy a migránsok nem tisztelik a németeket, hogy egy csomó, még azok sem, akik egyébként már több generáció óta ott élnek. Tehát a muzulmánoknak a kultúrája a nem muzulmánokat alacsonyabb rendűnek tartja. Tehát minek tiszteljenek bennünket, meg minek tiszteljék a németeket, hogyha azok alacsonyabb rendűek, mint ők. Tehát itt nincs ilyen, ez egy kulturális probléma, amivel ez a jelenlegi helyzet, ami most kialakult, nem kezd semmit. Tehát nem tisztelik, és nem is fogják tisztelni. Mégis sokkal több jogot kapnak, mégis sokkal elnézőbbek a rendőrök velük, vagy a hatóságok. A német az meg tűrje el, hogy a nyakára hozzák a migránsokat, emelik az adóját, hogy hogy finanszírozni tudják ennek a sok embernek a megélhetését, és aztán utána nem garantálják a biztonságát, mert nem lehet elkerülni, az ember metróval jár nagyvárosokban. Ezek a migránsok egyik-másik annyira gyűlöli a németeket, erről is már többször beszéltem, hogy egyszerűen fogja, megkéseli, és ott hagyja, vagy lelöki a metróba, vagy a szerelvény elé is löktek már embert. Egyszerűen azért, mert német, nem azért, mert csinált valamit, és mégis ezekkel aztán semmi se történik. Nem az van, hogy azonnal összefogdosnák őket, és akkor kitoloncolják. Nem. Még el se ítélik. Főleg úgy, hogy ugye a családok azért fenyegetik ám a bírókat, tehát nem olyan egyszerű elítélni egy albánt például, vagy valami bűnbandának a tagját, mert ott aztán életveszély van. És akkor erre mondják nekünk, ezek mondják, ahelyett, hogy otthon rendet raknának, hogy nálunk problémák vannak. Hát az az igazság, hogy én nagyon örülök, hogy minket ezért a véleményért, amit elmondunk itt a YouTube-on, vagy akárhol, megírok az újságba, ezért senki nem küldi rám a rendőröket, meg ha rám is küldené, valószínűleg a rendőrök csak megvonnák a vállukat, hogy így is kevés az erőforrás, nem fognak hülyeségekre ráugrani, hanem egyszerűen a fontos dolgokkal kell foglalkozni, és hogyha valahol jogállam van, ott van az embernek véleménye, és ezt el is mondhatja. Na, ezt a németekről én már nem biztos, hogy el tudom mondani, sőt, szerintem, ha megnézzük, akkor ezt már nagyon senki sem tudja elmondani a németekről, és hát ezek, akik meg vannak félemlítve, hát nem tudom, hogy egy idő után érdemesnek fogják-e tartani, hogy szavazzanak. Én egyébként azt tanácsolnám nekik, hogy menjenek el, válasszák meg az AfD-t, hozzák helyzetbe, hogy még legyen néhány jó évük, hogy még vissza lehessen fordítani olyan folyamatokat, amik nincsenek végérvényesen totálisan elrontva, hogy legyen lehetőségük megint prosperálni, hogy megint tudjanak rendesen dolgozni, hogy megint jó legyen Németországban élni. Ezt nagyon, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy sikerül-e az AfD-nek ilyen szinten ebbe beleállni, és hogy meg tudja a népszerűségét növelni úgy, hogy valóban kormányzati pozícióba kerüljön. Hát az ellenfelek mindent megtesznek, ami a kezük ügyében van, hogy mindenkinek elvegye a kedvét attól, hogy valaki másra szavazzon. Szeretném, hogyha ezek az üzenetek eljutnának nagyon sok emberhez, ugyanis most is sikerült egy olyan témát találnom, ami eléggé bemozgatta a fantáziámat. Ugye mindig beszélünk a feministákról, meg mindig beszélünk arról, hogy kik milyen kisebbségnek a jogaiért harcolnak, és hogy ez normális, nem normális, vagy esetleg kell ezekért a kisebbségekért harcolni. És sokszor arra jutunk, hogy kicsit céltévesztésben vannak az emberek, a feministák, az LMBTQ aktivisták, a környezetvédők, tehát mindig van valami olyan dolog, ami egy kicsit túl van tolva, vagy pedig vannak olyan részek, amik egyáltalán nem illenek bele a narratívába. És ugye most a BBC-nek az oldalán találtam egy olyan anyagot, ami arról szól, hogy Malaviból nagyon-nagyon sokan próbálnak az Emirátusokba, Szaúd-Arábiába, Ománba bejutni, hogy ott munkát vállaljanak, és hogy egy kicsit jobb életszínvonalat tudjanak garantálni maguknak, viszont úgy tűnik, hogy az ottani munkaviszonyok azok nem kompatibilisek azzal, ami egyébként a szokás az afrikai országban, és ez nyilván nem csak a Malaviból érkezőkre igaz, hanem a Fülöp-szigetekről, vagy Ázsia többi részéből is rengetegen próbálnak bejutni ezekbe a úgymond gazdag országokba. És a cikk a BBC-n arról szól, hogy Malaviban egy 39 éves hölgy egy WhatsApp csoporttal végül is ki tudott szabadítani rabszolgaságból 54 hölgyet, akit alapvetően üzleti ajánlattal kecsegtetve édesgettek be Ománba, és aztán ott elkezdődött a rémálom, a pokol, és így tovább. Elvették az útlevelüket, megverték őket, nem kaptak orvosi ellátást, és egy idő után szexuális kapcsolatra is kényszerítették őket, és ugye a házigazda az sokszor az egyik nyilatkozót például a barátainak is eladta. Tehát embertelen körülmények között rabszolgasorban tartották ezeket az embereket. És hát ugye van érdekképviseletük ott Ománon belül is a munkavállalóknak, mert ugye mindenki arra hivatkozik, hogy ez egy szerződéses megállapodás, és a szerződés teljes ideje alatt, hogyha nincsen panasz, tehát ha a munkavállaló az nem tesz panaszt, akkor nem tud mit csinálni az érdekképviselet. Csak ugye azt felejtik el, hogy a munkavállaló az ki se teheti a lábát az utcára, elveszik az útlevelét. Egyszerűen olyan jogsértések vannak, hogy nem is tudnak igazából panaszt tenni, ráadásul, mivel ezek a családok, akik rabszolgákat vesznek lényegében, 1200-2500 fontot, tehát több ezer dollárt fizetnek az ügynököknek ezekért az emberekért, ők úgy tekintenek rájuk, hogy ezek az ő tulajdonaik. És akkor az egész úgymond egy ilyen teljesen visszás helyzet, mert adva van egy szegény ország, ahol az embereknek szükségük van arra, hogy pénzt szerezzenek, csak ugye nem tudnak, bejutnak egy rabszolga sorba, ahonnét nem tudnak kijönni, csak akkor, hogyha valaki kifizet nekik, vagy kifizet értük 2500 dollárt, 1200 fontot, és így tovább, ki mennyit fizetett ugye a családok részéről. És hát most már úgy tűnik, hogy olyan szintre emelkedett itt a felháborodás, hogy a malawi kormány az próbál ez ellen lépéseket tenni, és ugye kormányzati szinten fizetik ki ezeket az összegeket, amiket az omániak követelnek, és hát óriási pénzek folynak ki, ami egyetlen egy rétegnek jó, azoknak, akik összeszedik az embereket az utcán, vagy nem is az utcán, hanem mondjuk bemennek valami kisboltba, és akkor meggyőzik a tulajdonost, hogy sokkal nagyobb pénzt tudna szerezni, hogyha elmenne valamelyik közel-keleti országba dolgozni, mert ők megkapják a fizetséget az ománi vagy a szaudi családoktól, és aztán az, hogy mi van utána az emberekkel, az teljesen mindegy. És ugye azért beszélek a nőkről, mert itt kifejezetten nőkkel kapcsolatban szól a cikk, a nőkkel kapcsolatos az a probléma, ami van, ugye itt a szexrabszolgaság is elég rendesen benne van, és az ottani érdekképviselet, amit egy orosz nő alapított egyébként, aki Ománban próbál segíteni az embereknek, az csináltatott egy felmérést, és ugye 400 ilyen munkavállalót kérdeztek meg, összesen talán 2 millióan vannak női munkavállalók különböző külföldi országokból Ománban, és mind a 400, tehát nem is volt kivétel, mind a 400 az elmondta, hogy kb. Rabszolgasorban tartják. Tehát ebből, hogyha azt nézzük, lehet, hogy 400 a 2 millióra nem reprezentatív, de ettől függetlenül elég gyanús, hogy szinte mindenki ugyanarra panaszkodik, és hogy iszonyatos körülmények között vannak, az pedig mindenkinél megvan. Tehát itt el kellene, hogy kezdjenek a feministák felhangon üvöltve követelőzni, hogyha valóban a feminizmusnak az lenne a gondja, hogy a nők meg a nők helyzete az mindenhol javuljon, mert hogy ezek az emberek, ezek itt teljesen jogfosztottan léteznek, és van olyan, aki olyan súlyosan megsérül, hogy nem is élve kerül haza, hanem már koporsóban, és vannak olyanok is, akik gyerekeket, családot hagynak hátra, hogy pénzt keressenek, ugye bepalizzák őket, és aztán utána nincs menekvés. Szóval az a baj, hogy a feministáknak a hangját ebben egyáltalán nem lehet hallani. Ugye most megint neki mentek a J.K. Rowlingnak, mert az X-en megosztott egy olyan bejegyzést, hogy a nácik a transzneműséggel kapcsolatos kutatási dokumentumokat égették, akkor vajon mi az oka annak, hogy bizonyos aktivisták, meg hogy ez az aktivista közeg, ez visszatér ehhez a teljesen kudarcos problémás témához, miért nem lehet már ezt elengedni. És ugye köztudott, hogy J.K. Rowling egy nagyon-nagyon véres szájú feminista, tehát egyáltalán nem lehet róla azt mondani, hogy konzervatív, itt beszéltem már róla máskor is, amikor ugye a nők jogaiért ő kiállt, a transzneműséggel, meg a melegekkel szemben is, és most is neki mentek, tehát nem tudom, hogy van-e egyáltalán visszaút neki be a Pixisbe, valószínűleg nem, főleg azért, mert legalább következetesen ragaszkodik ahhoz az ideológiához, amit ő egyébként magáénak választott, és a feminizmust, mint olyat, az teljes egészében próbálja képviselni, teljesen egyértelmű, hogy nem nagyon komázza ezeket a transzneműeket, és hát látszik, hogy megvan a véleménye arról, hogy mi az egésznek a következménye, de hát azt lehet látni, hogy valahogy még őneki is, meg ezeknek a nagyon harcos amerikai feministáknak is kívül esik az érzékelésükön az, hogy például az iszlám országokban mit csinálnak a nőkkel, nem csak a lokál, nem csak azokkal, akik ott élnek, tehát akik oda születtek, hanem azokkal is, akik ugye dolgozni oda mennek. Ugye arról is lehetne beszélni hosszan, hogy akik ott élnek, velük kapcsolatban milyen a hozzáállás, de mivel nem a kultúrának az irányából közelítve nézik ezeket a dolgokat a nyugati sajtóban, ezért sokszor itt is van egy nagy félreértés. Ugye, akik ott születnek az iszlámban, ott megvannak a szabályok, ott egyszerűen olyan hihetetlenül erős társadalmi struktúra van, amit megalapoz az az ideológia, már az iszlám, hogy egyszerűen a nők azok nem úgy állnak hozzá a dolgokhoz, mint ahogy nálunk mondjuk a nyugati társadalmakban hozzáállnak, tehát nem az van, mint mondjuk a németeknél, hogy a nő, hogyha elviszik vacsorázni, akkor kikéri magának, hogy ki akarja fizetni a férfi a vacsorát, hanem ragaszkodik hozzá, hogy megosszák a cechet. Például Ománban vagy Szaúd-Arábiában a nők azok egyáltalán valahogy nem vágynak erre a nagy függetlenségre. Igazából azóta van ez, hogy autót akarnak vezetni, meg próbálnak kitörni a kultúra a keretekből, amióta ugye a közösségi médiában az amerikai hatás az begyűrűzik ide is. Tehát a fiatalok azok nagyon szeretnének szabadulni, úgymond az iszlámnak ettől a nagyon erőteljes nő ellenes, a nők azok másodrangú szerepbe vannak belekényszerítve, tehát alapvetően a nőket tiszteli az iszlám, és ráadásul a nők azok nagyon, nagyon is kemény vonalasak, viszont a férfihez képest egy alacsonyabb rendű szintet foglalnak el, ami ugye a nyugati gondolkodásmódban egyáltalán nem egy üdvözlendő dolog, meg igazából mindenki ilyen vörös posztónak látja, de azon nem gondolkoznak el sokszor, hogy ezek a legtöbb esetben önként vállalják. Most nyilván, hogyha megnézzük Németországban, ahol már keveredik a kultúra, a német kultúra, meg az iszlám kultúra, tehát a bevándorlás témában, ott nagyon-nagyon erős az iszlámnak a hatása, nagyon-nagyon erős az, hogy a családfő az bármit megtehet a gyerekeivel, vagy a családhoz tartozó nőkkel, és ugye ez már kezd kiterjedni azokra a nőkre is, akik mondjuk kacérkodnak a gondolattal, hogy mondjuk egy török fiúval randevúzzanak, vagy bevándorlóval, mert azért az a helyzet, hogy ha megnézzük a nyugati férfiakat, akkor azokhoz képest az iszlámban nagyon-nagyon erős férfi identitás van. És én ezt egyáltalán nem úgy értem, hogy jobb az iszlám, hanem ott nincsenek elbizonytalanodva a férfiak a saját szerepüket illetően, és a társadalom az nem akarja őket elbizonytalanítani, hanem meg van erősítve bennük, hogy ők a családfenntartók, ők a családfők, ők parancsolnak, mindenki nekik alá van rendelve. Míg a nyugati társadalomban ez már egyáltalán nem így van, sőt, a nők ugye a feminizmusnak hála beleálltak egy olyan szerepbe, ami egyáltalán nem nekik van fenntartva, és nem is bírják a legtöbb esetben hosszú távon vinni, teljesen kimerülnek, tönkre mennek a kapcsolatok, és így tovább. Tehát alapvetően az, hogy a férfi irányítson, az nem egy ördögtől való dolog. Az, hogy mindenkin uralkodik, az viszont már nem egy jó dolog, és ezt azért kell árnyalni, de ettől függetlenül ott van egy nyugati nő, aki ilyen kvázi identitászavaros férfiakkal van körülvéve, főleg, hogyha vezető beosztásban van, akkor még ő uralkodik is ezeken a férfiakon. A legtöbb feminista élvezi is, hogyha megalázhatja a férfiakat, minél durvábban ragaszkodik az ideológiához, annál nagyobb örömet okoz ez sajnos. És akkor persze, hogy ez nem vonzó, de hogyha ott van egy férfi, a nőnek a lelke az rezonál erre. És akkor ott van egy csomó ilyen teljesen férfias, öntudatos iszlám hívő férfi Németországban, és akkor persze, hogy nekik meg kuriózom, hogy a szőke nőket megpróbálják meghódítani, és aztán ebből következnek azok a helyzetek, amikor a teherbe esett kislányt felgyújtják a barátja, meg annak a rokonai az erdőszélen, mondjuk Berlinbe, mert hogy ez egy becsület ellen elkövetett sérelem lényegében, és a nyugati nőnek annak nincsen értéke, még annyi értéke sincsen, mint amennyi egyébként az iszlámban, mondjuk a családon belül a nőknek van. Tehát nagyon durva, amikor két ilyen ideológia találkozik, és ugye ráadásul még rájön erre a feminizmus, akkor egy olyan robbanó elegy jön létre, ami egyébként folyamatos állandó konfliktussal fog együtt járni. Ráadásul a feminizmusban az, hogy a nő a saját nőiességét túlhangsúlyozza, az megint csak vörös posztó az iszlám hívőkkel szemben. És hogyha megnézzük, hogy egyébként alapvetően, amikor otthon vannak, amikor nem Európában, meg nem Amerikában élnek, hanem otthon, akkor hogyan bánnak a más kultúrából érkező nőkkel? Ugye ezek a Malaviból érkezők, meg a Fülöp-szigetekről érkezők, ezeknek esélyük nincsen normális életre, hogyha ezekbe bekerülnek, ezekbe a közegekbe. De hogyha ezek az emberek ezzel az ideológiával ide bejönnek, és helyzetbe vannak hozva, már pedig helyzetbe vannak hozva, azt lehet látni Németországban, erről is rengeteget beszélek, hogy milyen elbánásban részesülnek az a külföldi illegális bevándorlók, és milyen elbánásban a németek. Ugyanez van Nyugat-Európában. Látjuk, hogy az Egyesült Királyságban szinte már minden vezető pozícióban vagy indiai van, vagy pedig valami muszlim. Tehát egyre durvábban átveszik az irányítást, ugye Svédországban már olyan politikai erőt képviselnek, hogy egyszerűen kell ellenük valamiféle válaszlépést tenni, mert ugye túl sokan vannak. Tehát akkor, hogyha ezt összehasonlítjuk ezzel az egész nagy feminista, férfiakat úgymond kiherélő nyugati társadalommal, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy esélytelenek vagyunk, hogy megálljunk ezzel szemben. Tehát ezért kellene erősíteni a férfiban azt, hogy ő neki mi a szerepe, hogy ő a fej a családban, ő az, aki akinek a nő a segítőtársa, aki az irányt megadja, nyilván partnerség van, tehát nem uralkodás van, de ettől függetlenül mégiscsak a férfi az, aki a döntést meghozza, a férfi az, aki ennek a súlyát, meg az egész életüknek a súlyát a hátán cipeli, a nő pedig az egyéb dolgokat mögé teszi, meg megoldja, hogy nyugodtan tudjon pihenni, és így tovább. Tehát ez egy együttműködés, ahol mindenki a saját szerepében dolgozik, és ebben a nő egyébként, a csomó nő ki tud benne teljesedni, tehát nem kell ahhoz céget vezetni, hogy az ember boldog tudjon lenni, és a gyerekszülés, meg a gyereknevelés, az meg nem egy rabszolgaság, hanem az egy hihetetlenül izgalmas, és egy nagyon-nagyon nehéz dolog, és nehéz munka egyébként. Tehát meg lehetne ezt az egészet fogni normálisan is, ahogyan hosszú évszázadokon keresztül ez működött. Nyilván megvoltak a kilengések, ugye az, hogy a nő nem szavazhatott, meg hogy nem lehetett igazából olyan jogokat gyakorolni nőként, mint a férfiak, amiket gyakoroltak, de ez már nincsen. Tehát itt kellene valahogy az egyik kilengésből, a másik kilengésből visszaállni középre, és beállni a normális irányba, mert akkor nem lenne vonzó egy teljesen idegen, totálisan militáns, agresszív ideológia egy nyugat-európai nő számára, mert lennének erős nyugat-európai férfiak, akik bele tudnak állni akár egy konfliktusba is, és akkor onnantól kezdve talán lenne társadalmi szinten is ellenállás ezzel kapcsolatban, nem pedig egy ilyen teljesen identitását vesztett, dögfáradt, mindenki maga útját kereső társadalom lenne, hanem lehetne ráépíteni. Ezt kellene valahogy visszahozni, hogy Európából következő évtizedekben még maradjon valami. Örülök neki, hogyha jó széles körben sikerül elérni az embereket, ugyanis szerintem nagyon fontos, hogy egy csomó minden, amit úgy lesöprünk az asztalról, az bekerüljön a köztudatba, hogy ne hagyjuk csak azért, mert állandóan ez folyik mindenhonnan, vagy mondjuk egy héten kettőnél többször halljuk ezeket a híreket, ne hagyjuk annyiban, hogy azért mégiscsak ki kell mondani, hogy ezek egyáltalán nem normális dolgok, amik zajlanak jelen pillanatban. És most ugye beszéltem többet Németországról, kifejezetten sokat, és szeretnék megint visszatérni, ugye Németország az egyik legközelebbi olyan nagy ország, akinek a tevékenysége igen-igen erős hatással van ránk is, és ezért szerintem nagyon fontos figyelni, bár pont azért, mert hogy ilyen szintelen, szaktalan, masszává változott Merkel ideje alatt a politika, azért az emberek hajlamosak így lesöpörni az egészet, meg be van téve az egész egy skatujába, de sajnos egyre aggasztóbb jelek érkeznek német irányból. És ugye az egyik hír, amivel kapcsolatban szeretnék egy pár szót szólni, az a Tesla gyárnak a bővítésével kapcsolatos. Ugye a Tesla azért is elég nagy lépés volt, hogy ide költözött Németországba egy nagy gyárral, mert ugye kizárólag elektromos meghajtású gépjárműveket gyárt, és ugye a nagy zöld átállásban ez egy abszolút üdvözlendő dolog volt. A nagy német autógyártók azért eléggé összevont szemöldökkel figyelték, hogy mit fog csinálni Elon Musk és a cége Németországban. És ugye úgy tűnik, hogy annyira beindult a gyártás, hogy bővíteni kell a gyárat, viszont ez már nem tetszik a környezetvédőknek. És a jelenlegi helyzet az, hogy olyan kárt okoztak, hogyha jól olvasom a Die Weltnek a cikkében, hogy 1 millió euróba került visszaállítani az áramellátást az új gyáregységben, ugyanis környezetvédelmi aktivisták bejelentettek a gyárbővítésnek a területe mellé egy úgynevezett politikai demonstrációt, amihez ugye nem kell engedélyt kérni a rendőrségtől. Ilyen lombházakat építettek fel az erdőbe, amit egyébként érintene a terjeszkedés, tehát azt az erdőt valószínűleg ki kellene írtani, és akkor a helyén lennének különböző létesítmények, és akkor előtte megrongálták az áramellátást, akkor ugye felépítették ezeket a lombházakat, csak ugye az a baj, hogy a politikai demonstráció az általában nem úgy szokott megtörténni, hogy ilyen lombházakat építenek közbe a tereken az emberek, és hát nem is rendezkednek be több napra, tehát nem alszanak ott esetenként a demonstráción azok, akik kimennek tüntetni, tehát az egész egy ilyen tök fals dolog. Viszont látszik, hogy a fiatalok, akik ebbe beleállnak, azok kapnak olyan támogatást, egyrészt anyagilag, másrészt jogilag, hogy tudják, hogy hol vannak a kiskapuk, vagy legalábbis azok, akik tanácsokat adnak nekik, azok tudják, hogy hol vannak a kiskapuk, és akkor kreálnak egy olyan jogi helyzetet, amiben a rendőrség nem tud intézkedni. Mondjuk a lombházakat azt most úgy tűnik, hogy le kell, hogy bontsák, de nem muszáj, elmenjenek onnan, és ez viszont jelen pillanatban a Teslának egy igen-igen nagy kockázatot jelent, és óriási pénzkiesést is valószínűleg, hogy ezeknél a projekteknél mindig van egy ütem, van egy üzleti terv, ami alapján szépen lépésről lépésre megvalósulnak a fejlesztések, hogy aztán utána el tudjon indulni a gyártás, és hát valószínű, hogy szükség van arra, hogy ez megtörténjen ez a fejlesztés, de úgy tűnik, hogy elérte őket is, hiába ők a környezetvédelem és a jövő letéteményesei az elektromos autókkal, elérte őket is a német őrület. Azért gondoltam, hogy beszélek ezekről a fiatalokról, mert a német oktatási miniszter nem olyan régen a Bundestagban elmondta, hogy kellene katasztrófavédelmi oktatást is kapniuk a német fiataloknak az iskolában. És hát itt elindult a vezérhangja az agyamban, hogy mi mindenre kellene még oktatni ezeket a német fiatalokat. Ez a Bettina Stark-Watzinger nevű miniszter, ő volt az, aki odament Tajvánba teljesen mindenféle cél nélkül, és abból is lett egy kisebb külpolitikai botrány, mert ugye nem kellett volna, hogy oda menjen, nem volt semmi értelme annak, hogy oda ment, nem is volt következménye utána, hála Istennek, csak ugye még feszültebbé vált a helyzet. És ugye most arról beszél, hogy oktatni kellene a gyerekeket, úgymond a fiatalokat arra, hogy mit kell csinálni, hogyha kitörne egy háború. Vagy mit kell csinálni, ha megint világjárvány lesz. Vagy mit kell csinálni, hogyha természeti katasztrófa jön. Még ennek van a legtöbb értelme, mert ugye ez azért az utóbbi időben elég rendesen előfordult Németországban is, tehát árvíz, meg volt mindenféle olyan természeti katasztrófa, amiről azért lehetett itt is olvasni. De ez a háború, meg a világjárvány, ez igen-igen érdekes. És hát ugye azt tudjuk, hogy a német állam az nem kifejezetten van arra felkészülve, hogy berendezkedjen egy hosszabb védelmi időszakra, tehát mondjuk teszem fel, hogyha most tényleg ez a tájvani téma van az asztalon, akkor a németek beleállnak Amerika oldalán egy konfliktusba, amit mondjuk Kína Tájvan ellen indít, és akkor Kína meg a szövetségesei, mondjuk Észak-Korea felrobbantanak egy elektromágneses impulzust okozó bombát mondjuk a légkörben, és akkor megszűnik az áramellátás, kisülnek az elektromos berendezések, és akkor hirtelen megszűnik minden. Na most azért az nem rossz, hogyha egy ilyen helyzetre fel van készülve az ember, tehát hogyha nincsenek illúziói, meg tudja, hogy hova kell nyúlni, hogyha nincsen víz, meg mit kell csinálni abban az esetben, hogyha nem tud tankolni, és így tovább. Tehát azért ez nem egy rossz dolog, csak itt szerintem nem erről van szó, hanem fel kell őket készíteni, mint ahogy a német sajtóban lehetett hallani, amikor ugye a szankciók beindultak Oroszországgal szemben, hogy hogyan tudnak egy cseréppel, meg egy teamécsessel meleget csinálni otthon, hogyha mondjuk a gázfogyasztás az már nem lehetséges, hogyha el van zárva minden olyan erőforrás, ami meleget tudna adni, és akkor hogy hogyan kell a szomszédoknak összeülni egy lakásba, és akkor belehelni, meg így tovább. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy van valamiféle hátsó agendája a német kormányzatnak, ahol van egy-két ilyen kifejezetten tehetséges ember, aki néha így megvillantja ezeket a katasztrófa terveket, és ugye próbál lépéseket tenni, de hát az a helyzet, hogy ez jelen pillanatban egyelőre még csak egy terv, tehát az, hogy mondjuk polgári védelmi gyakorlatokat csináljanak, mint az Egyesült Királyságban, ahhoz tantervet kellene módosítani, és így tovább, de már önmagában az nagyon érdekes, hogy ez így felmerül. És akkor, hogyha megnézzük, hogy itt vannak ezek a nagyon harcos, mindenféle ideológiával kitömött fiatalok, ugye beszéltem arról nem olyan régen, hogy egy AFD-s vicces hirdetés miatt kihívta az iskolaigazgató a rendőrséget egy diákra, tehát itt is próbálják őket beszorítani egy olyan irányba, ami megfelel a főáramú politikai agendának, hogyha valaki ezzel megpróbál szembe menni, akkor azt megfélemlítik, egyébként pedig honorálják, meg segítik azokat, akik lényegében ilyen anarchistaként megpróbálják a teljesen átlagos németnek, meg a beruházásoknak a vonalát így megakasztani. Tehát ugye beszéltem már nagyon sokat a környezetvédelmi aktivistákról is, akik krumplipörével kenik le az Andy Warhol által lefestett taxit, meg lefújják a műalkotásokat valamilyen, mit tudom én, milyen festékkel. Tehát ezek az emberek, ezek mindenféleképpen zavart akarnak kelteni. És ugye azt mondják, hogy felhívják a figyelmet valamilyen problémára, de az a helyzet, hogy ez a környezetvédelem, ez nem egy olyan probléma, mint például az, ami következhet ebből, amit mond ez az oktatásügyi miniszter, hogyha tényleg Németország belesodródik az Amerika barátsága miatt egy olyan háborús helyzetbe, amiben aztán jön egy ellentámadás, mert akkor tényleg nem tudják a német polgárok, hogy mit kell csinálni. És lehet, hogy kiváló minőségű fegyvereket gyárt a Rheinmetall, meg lehet, hogy most bővítenek, de hogyha 2024-ben történik valami, hiába fejlesztenek, 2025-2026 lesz az év, amikor elkezd gyártani az új gyáregység. Erről is beszéltem már korábban. És hát akkor mi lesz? Akkor ott lesz majd egy csomó fiatal, akik katonaköteles sorba kerülnek majd, és akkor már meglátjuk, be tudnak-e tagozódni abba a helyzetbe, vagy abba az irányba, ami már nem csak annyi, hogy lebetonozzuk a kezünket az aszfaltra, meg összekenjük az értékes műalkotásokat a múzeumba, hanem valóban tényleg megköveteli azt, hogy legyen egy felkészültségük, hogy ha harcolni kell, akkor az már nem csak egy ilyen protestálás, ami után hazamegyek, és akkor megeszem a vacsorát, amit a szüleim fizettek, és ők állítottak elő, hanem ott valóban élethalál harc az egész. Mint ahogy látjuk Ukrajnában is. A múltkor olvastam egy cikket, az is valami nyugati labban volt egy tudósítás arról, hogy négy ukrán középiskolás lány elmenekült ugye Ukrajnából, amikor kitört a háború, és akkor ők a hősök, mert hogy most évekkel később visszamentek az iskolai bálra Ukrajnába, a régi iskolájukba, és akkor megrendezték a tanárnőjükkel együtt, aki ugyancsak ilyen hősként volt megnevezve ezt az iskolai bált, és akkor ez volt a nagy siker, hogy túlélték és hazamentek, de közben az ország összeomlott, az ország az teljes egészében egy olyan állapotba került, amiből már lehet, hogy nincs visszaút, meghalt egy csomó fiatal, rengeteg ember elpusztult, hatalmas mennyiségű pénz elfolyt erre az egész konfliktusra, és akkor mégis arra koncentrálunk, hogy ezek ugye báloznak. Tehát az egészben van egy ilyen nagyon fura elcsúszás, és hát a fiataloknál is, szóval lehet látni, hogy olyan igazi, konkrét érték, ami mellett meg le tudják tenni a voksukat, olyan nem nagyon van. Tehát ami most jelen pillanatban jellemző, az az, hogy lázadjunk fel, fogjunk valami szélsőséges ideológiát, azt képviseljük mindenek fölött, menjünk a legvégsőkig el, és ugye ezt amerikai pénzből, mert ugye minden környezetvédelmi ilyen civil szervezet mögött amerikai pénz van, ezt is sikerült már a múltkor bebizonyítani. Amerikai pénzből megcsinálják a maguk kis protestjüket, és aztán élnek jól a jóléti társadalomban, ami ellen próbálnak fellázadni. Tehát ez jó, nyilván ez a mi időnkben is így volt, viszont nem volt ennyire agresszív, és nem volt ennyire problémás, ráadásul a politikusok nem akartak ennyire mindenkire világvégét hozni, mint most. Tehát azt lehet látni, hogy ez, amit most mond ez a nő, ez arra utal, hogy a politika az valószínűleg erősen fontolgatja azt a szituációt, hogy valahol olyan eszkaláció történik, ahol háború fog kirobbanni, ahol be kell avatkozni. Ugye beszél a Macron arról, hogy be kellene menni a NATO-nak, ugye, vagy legalábbis nem kéne lesöpölni az asztalról azt a lehetőséget, hogy a NATO bemenjen harcolni Ukrajnába, vagy NATO csapatok akárhogy. hál' Istennek ugye konszenzusos a NATO, ezért ezt nem lehet olyan egyszerűen megvalósítani, de egyértelműen látszik, hogy beszélnek róla. És hát, hogyha tényleg arra kell oktatni a német fiatalokat, hogy mit kell csinálni egy háborús helyzetben, akkor ez megint csak egy lépés abba az irányba, hogy ez egy valósággá tudjon válni, pedig itt aztán senkinek nincsen szüksége arra, hogy háború legyen. Olyan jól el voltunk itt a második világháború óta Európában, nem volt olyan mértékű konfliktus, nyilván volt délszláv válság, voltak lokális harcok, de az inkább a Balkánra, dél-keleti irányra volt jellemző, tehát Nyugat-Európában béke volt, és nagyon úgy tűnik, hogy ez már ebből már elegük volt. Nyilván a háborúból lehet a legjobban keresni bizonyos népcsoportoknak, és hát régebben, ugye erről is vannak tanulmányok, például Iránban, meg az iszlám országokban, hogyha túl sok a férfi, akkor kirobbantanak egy lokális konfliktust azért, hogy meghalljon az a fölösleg, akinek már nem jut nő, már nem jut munka, és így tovább. Ez egy hihetetlenül barbár módszer, de ettől függetlenül például a háború az erre is jó, hogy a túl növekedést, amire adásul ezeknél a világrendet meghatározó nagypolitikusoknál, akiket nem látunk a háttérben, 400 millióra van lekorlátozva, nem 8 milliárdra. Tehát egy háború az arra is nagyon jó, hogy azzal akár egy egész generációt ki lehet írtani, lásd Ukrajnában. Szóval nagyon érdekes ez a helyzet, és hogyha tényleg bevezetik ezt a katasztrófavédelmi oktatást, akkor lehetséges, hogy ebből aztán tud következni a válaszlépés, vagy a következő lépés, hogy aztán beleállnak a németek valahogy megint egy olyan konfliktusba, amiből háború lesz. És hogyha a németek beállnak egy háborúba, akkor az sajnos le fog gyűrűzni mindenhová, és hát nagyon reméljük, hogy ez nem fog idáig eljönni. És én is lehet, hogy csak egy kicsit túlreagálom ezt a hírt, de azonnal az volt az első gondolatom, hogy minél többet beszélnek erről a dologról, meg minél többet képzik őket, annál jobban hozzászoknak ahhoz, hogy lesz egy háború. Lehet a gondolat nem lesz annyira ijesztő. Most ebben a pillanatban még egyáltalán nem egy vonzó opció, hogy valahol háború lesz. Nyilván az ember tudja, hogyha honvédő háborúra van szükség, akkor abba bele kell állni, de azért nem egy vonzó dolog ez. Viszont, hogyha folyamatosan erről beszélnek, akkor az ember megszokja, és fel tud rá készülni. És ugye ez is lehet, hogy azért kell, hogy ezek a fiatalok, ezek már ebben a tudatban kezdjék el az önálló életüket, hogy lehet, hogy az egésznek nincsen semmi értelme, mert hogy háború lesz. Tehát érdemes odafigyelni ezekre a mini hírekre, mert lehet, hogy óriási jelentősége van, és ez az oktatási miniszter, ami ugye nem a direkt, de ez a jövőre utaló lépéseknek az előkészítése. És ezért szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül ezeket az apró lépéseket sem, mert nagyon nagy következménye tud lenni, hogyha aztán utána tényleg a valóságban is bekövetkezik, amire készülni fognak. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen minden nap, ami a hétből még hátra van, az nagyon jó az önök számára, vigyázzanak magukra, és a jövő héten újra találkozunk, addig is minden jót a viszonthallásra.